She's tired of change and the sound of breaking chains. But the sound of her praises be one and the same as Jubilee reclaimed to the sound of breaking chains. Na, halló! Itt vagyunk újra. Lőrinc is itt van velem. És az a rossz hírem, vagy hát jó, hogy én eltűnök, viszont Lőrinc ő itt fog maradni, mert ma ő fogja tartani az előadást. Úgyhogy őt már elég sokat fogjátok hallgatni, de Én ennek nagyon örülök, remélem ti is. Na jó, gyorsan tartsunk itt kicsit, megint úgy látom, hogy a társaság kicsit le van ülve, úgyhogy álljon fel mindenki. Tudom, hogy nagyon szerettek ezért. Most kicsit más csinálunk, mint tegnap. Tegnap ugrálással kezdtük a dolgokat, most pedig forgunk. Mindenki forogjon négyet jobbra. Gyorsabban, gyorsabban, hát mi van itt? Nagyon jó, nehogy elszédüljetek, úgyhogy négyet balra is forduljatok, amilyen gyorsan csak lehet. Nagyon jó, most 90 fokot mindenki forduljon el jobbra. Oké, legyen 3 lépés előre. Azaz, 2-t ugorjatok fel. Aztán 3 lépés hátra. Ne forduljatok meg, csak hátrafele lépjetek 3-at. Ha minden igaz, visszaérkeztél a saját székedre, amire még nehogy leülj, nézz le rá, aztán pedig fel, aztán megint le, aztán megint fel, és aztán pedig Lőrincre. Lőrincre nézzen mindenki. Nagyon jó. Lőrinc, te nem tudom, hova néz. Többiekre. Bungee-t. Na jó, akkor most már megengedem, hogy leüljetek, és kezdhetjük a hirdetéseket. Kezdjük a mai nap legfesztiválosabb programjával, a Refis Bikával. Nagyon jó társaság lesz, azt hiszem, ma a Bika mezőnyében. Először is elmondom, hogy mikor indulunk. 3:30-kor gyülekezünk itt a portaszolgálatnál. Igazából szóval 3:30-kor a portaszolgálatnál gyülekezünk. És mindenkit odavárok. Kérdezték tőlem, hogy kell-e valahova feliratkozni a Bikára. Nem kell. Elég csak odatolni a képedet. Ha megjelensz, akkor eldöntheted, hogy nézed, vagy elindulsz, de az lenne a jobb, hogyha elindulnátok, mert ugye tudjátok, hogy 40 indulótól nevezek be én is, a Dani barátom ő 50-től, és Lőrinc pedig 60-tól, szóval igen. Viszont van egy olyan ember, akinek nincsenek ilyen feltételei az induláshoz, Weiner Zoli, ő ott lesz, és ringbe lehet szállni vele. Szóval, ha azt érzed, hogy te erősebb vagy, mint a Weiner Zoli, akkor mindenféleképpen indulj el. Ha nem vagy benne biztos, hogy erősebb vagy nála, akkor majd most kiderül. Ha meg biztos vagy benne, hogy gyengébb vagy nála, akkor pedig erre rá lehet cáfolni, mert nem vagyok benne biztos, hogy ebbe a feladatba a Weiner Zoli jobb lesz, mint te. Szóval kiderül. Bármi megtörténhet. De még az is lehet, hogy a Weiner Zoli megnyeri az egészet. Szóval bármi megtörténhet ma, én sem tudom megtippelni, ha én elindulok, akkor fogalmam nincs, hogy a mezőnek melyik részén fogok végezni. Úgyhogy tényleg fiúk, lányok, mindenki jöhet, ez egy unisex gyakorlat lesz, és igen, gyertek, mert nagy fesztivál lesz valami díja is a Bikának, úgyhogy megéri.
Tegnap kicsit balga módon szembeállítottam a kultúrát a sporttal. Ezt bánom, de nem baj. Az élet igazolja a bocsánatkérésemet. Szóval aki megy a Bikára és sportol, az még nem zárja ki, hogy menjen a József Attila házba, mert az 4-kor indul innen az SDG háztól, szintén a portától. Szóval gyorsan nyerd meg a Bikát, és szedj magadra valamit fejben is.
Előfordulhat, hogy megtörténik, hogy még odaérsz a József Attila házba is, de nem vagyok benne biztos, majd kiderül minden. Viszont a Bika után is nagyon jó programok lesznek. Ábel, aki tegnap itt beszélt a feleségével, Annával, és amúgy általában itt szokott állni, azt mondta nekem, hogy a Bika után ő feljön ide, itt lesz, és ilyen fakultatív dicsőítés lesz, szóval, hogyha szívesen énekelnél, akkor gyere ide a Bika után, és itt tudsz majd dicsőíteni.
Így van, és hát Ábelt azért nem olyan könnyen engedjük el, mint témát, meg bármit. Úgyhogy ha a Bika után nem dicsőíteni akarsz, hanem fürdeni, akkor se kell kétségbe esned, mert az esti evangelizáció után is hosszabb dicsőítés lesz. Szóval így készüljünk erre, hogy aki szeretne az evangelizáció után, az hosszabban maradhat. Illetve, ha már az előbb a fürdőzést említettem, arra nem csak délután, hanem este is lesz lehetőség. Innen indul majd egy éjszakai fürdőző csapat 10-től, és hát nagyjából 11-ig fog ezt tartani. Most pedig mi mással is folytathatnánk, mint Úri Kovács Dániellel, aki napról napra szebb, már egy inget is felhúzott, úgyhogy nem tudjuk, hogy ez hol fog megállni.
Reméljük, holnapra már öltönybe lesz.
Ha unatkoznátok délután, dupla kávék most is lesznek. 3 kávéval készültem nektek. Az elsőre hívnám a dupla forró csoki kakaó mesterét, Weiner Zolit, hogy mondd el, hogy mi lesz a harmadik alkalmon. Igen, igen, csak arról.
Én akkor nagyon röviden mondom, hogy itt leszünk ma is, úgy tudom. Tegnap az kicsit kellemetlen volt itt a helyiekben, nyitottak, hogy miért üvölt a metál ilyen brutál erővel itt, és magyarázkodni kellett. De azt hiszem, hogy jót beszélgettünk. A mai napon Ákos, Kovács Ákos, a hazai élet meghatározó zenei alakjának fogjuk néhány számát meghallgatni, és ez ő stílusában is, meg szerintem a téma mélységében is könnyedebb lesz, mint az előző napok. És annyit akarok mondani, hogy ha valaki ismeri Ákost és szereti, akkor jöjjön, ha valaki nem ismeri, akkor is, és ha valaki ismeri, de nem szereti, hozzájuk szeretnék külön szólni, hogy gyertek el. Én nem szerettem Ákost se a zenéjét, se a stílusát, de amikor elkezdtem figyelve hallgatni a dalait, akkor ez megváltozott. Úgyhogy ha így vagytok, akkor javaslom, hogy adjatok egy esélyt. Körülbelül megint ilyen 60-90 perc lesz, szóval oda fogsz érni Bikára, hogyha szeretnél menni. Itt előtte egy kicsit ebéd után zenét hallgatunk.
A következő kávé pedig egy dupla espresso, szigorúan cukor nélkül, és kihívnám ide a Rácz Sliszka házaspárt, mert ők készítik nektek.
Csá! A életünk során mind a ketten sok ember, meg házaspárnak így a ilyen életút beszámolját hallgattuk, és még tök sokat tanultunk egy csomóból, meg jó példák voltak. Én sokszor hiányoltam azt, hogy így nehezekről, meg a igen, szóval nehezekről, meg kemény dolgokról kevésbé beszéltek, vagy csak ilyen kicsit ködösítve, és kevésbé. A jót hangsúlyozták ki, ami tök jó, mert csomó jó dolog van benne, de mi most így azt gondoltuk, hogy a nehezekből és a nehéz dolgokból is sokat lehet szerintünk tanulni, és így a saját életünknek ilyen nehezebb, a kapcsolatunknak ilyen nehezebb pillanatai, meg ilyesmikről fogunk beszélni. Mi nem leszünk feketék és fehérek, de hogy így őszintén igyekszünk ezekről beszélni, és akkor...
Hát igazából szerintem nagyjából elmondtál mindent, de röviden el is tudom mondani a kapcsolatunkat. Mi 2002-ben lettünk szerelmesek.
Nem, 2002-ben ismerkedtünk
meg. Bocsánat, akkor ismerkedtünk meg. Igen, az kicsit korai lenne. 2011-ben lettünk szerelmesek egymásba. És aztán 2018-ban házasodtunk össze, 21-ben született egy kisfiunk. Viszont ez a 2011 és 18 között eltelt 7 év, így ilyen táblatból lehetne azt mondani, hogy ez egy ilyen igazi romantikus történet. Megtaláltuk a nagy szerelmet, és gyönyörű utat futottunk be együtt, és ez is igaz, de ebben azért voltak görbebetűk, és hát igazából ezt a kérdést fogjuk szerintem körüljárni, hogy mi az a nagy szerelem, mit keresünk, jót keresünk-e, és mi van akkor, ha megtaláljuk a nagy szerelmet, és az elég-e ahhoz, hogy tényleg boldogok legyünk. Szóval gyertek!
Tehát ez kevésbé ilyen filozófikus világításban, hanem inkább, hogy mi ezt hogyan éltük meg, konkrét pontot, példákkal, meg nem tudom, ilyesmikkel.
a Rádai házban laktam egy évig, és egyszer édesanyám feljött megnézni, hogy hol is lakom, körbevezettem ott a környéken, és látta nagyon szuper kajáldákat és kávézókat, és így odafordult hozzám, hogy figyelj már, Dani, hát itt nagyon drága élni, nem? Nagyon ilyen magasak az albérleták, de nem, hát ezek a helyek. Hát hogyan ellenállsz nekik, hogy ne ülj be? Hát nem ellenállok nekik, én beülök. És ez ami nagyon nagy probléma, mert ezek drága helyek, és általában eléggé sok pénzzel is vittek, és nagyon nehéz ellenállni neki. És a következő kávé egy ilyen dologról fog szólni, és a pénzügyekről. Nagyon sok videó jön szembe velem így hirdetésként, és hiába győzködöm a YouTube-ot, hogy nem érdekel tolja ezeket, hogy hogyan legyen, ha sikeres akarok lenni, akkor mit kezdjek a pénzügyeimmel. Ez a kávé arról fog szólni, hogy ha Isten gyermeke vagy, akkor mit kezd a pénzügyeiddel? És a címe az, hogy kinek a pénze útra való. Egy vendégünk fog érkezni, a Keve munkatársa, a Keresztény Vezetők Társaságának munkatársa, Bogatin Attila és felesége fog nektek erről beszélni. Nekik van egy programjuk, a Kompass, amit a Szentendrélyek részben megcsináltak, részben egészben. Őket tudjátok kérdezni, hogy milyen volt. Én nagyon tudom nektek ajánlani. És ő fog érkezni a délután, ebédkor. Most nem láthatjátok kint itt, de ezért hívtuk le. Éljetek ezzel a lehetőséggel.
Ma is van valaki, aki a tábor idejére szervezte a szülinapját. Úgyhogy Isten éltesse Takács Kés a Rózát. Úgyhogy kérjük is, hogy gyere ki ide, hadd köszönthessünk.
Még egy utolsó dolog van. A Bikán is elinduló és dupla kávét tartó Werner Zoltán fog most nektek beszélni 5 percben a Refiszről. Úgyhogy gyere ki, Zoli, és mesélj nekünk 5 percig a Refiszről. De csak 5 percig.
Köszönöm. Ez azt hiszem durvább kihívás lesz, mint a Bika. A számlálót, igen, már el is indult. Na, hát eddig volt szó a Refisznek a múltjáról, amiről Gábor beszélt, meg a jelenéről, amiről Anna, ugye jól mondom. És most hát a jövőjéről, ami azért a jelenhez is kapcsolódik, szeretnék beszélni. Igazából hát egy 2 vagy 3 dolgot fogok elmondani, meglátjuk az időtől függően. Nekem idén volt egy konferenciám, amire mentem külföldre, és ott ilyen sok keresztény vezető, szervezet, gyülekezeti tag, lelkész volt, és volt ott egy nagyon érdekes beszélgetésünk, mert hogy így meséltünk a Refiszről, hogy mi itt miket élünk meg, van egy csomó fiatal, és így egyre több fiatal van, és akkor mit csináljunk, hogy lehetne még többeket elérni, hogy van az, hogy nincs elég időnk, és minden. És feltettek egy nagyon fontos kérdést nekem ezen a konferencián, hogy mi a Refisz? A Refisz az egy szervezet, vagy egy mozgalom? A Refisz az egy szervezet, vagy egy mozgalom? És elkezdtem gondolkodni egyáltalán, hogy mi a különbség, hogy a Refisz, ha egy szervezetként gondolunk a Refiszre, akkor ez az a szervezet, aminek itt megvan az elnöksége, megvan a munkatársa, ez vezetve van, működtetve van, az a dolga, hogy csináljon ilyen táborokat, és ezt csinálja is, mi meg eljövünk. Ez, hogyha a Refisz egy szervezet. Ha a Refisz egy mozgalom, akkor viszont ez azt jelenti, hogy itt nem egy szervezet van, ami csinálja a dolgokat. Nyilván van egy adminisztrációs része, meg ezt nyilván csinálja. De hogyha a Refisz egy mozgalom, akkor ez arról szól, hogy ti mindnyájan, akik itt vagytok a Refiszben, és egyetértetek azzal, amit csinálunk, ti vagytok a Refisz. ti vagytok ennek a mozgalomnak a része, a tagjai. És hogyha a Refisz nem egy szervezet, hanem egy mozgalom, akkor a Refisz az nem csak egy hétig van itt nyáron, vagy azoknak a programoknak az idejére, amíg van, hanem akkor ez így folyamatosan van. Mert hogy mi egy mozgalom célja, hogy mozduljon, hogy megmozgassa, hogy amit itt kapsz, amit itt látsz, amit itt átélsz az Isten csodáiból, amiről szó van, hogy az Isten hív magához, hogy szeretné, hogy kövesd őt, amik a Refisz céljai, hogy aztán hazamenve a gyülekezetedben is ezt éld meg, és az iskoládban, és a hétköznapokban is, és bekapcsolódj a szolgálatra, és az Isten dicsőségére élj, hogyha ez egy mozgalom, és ebbe te is benne vagy, akkor az valami egészen más. És én azt gondolom, hogy a Refisz az egy mozgalom. Mi nem egy szervezet vagyunk, és nem is egy szervezet akarunk lenni, akik szerveznek dolgokat. Nem is gyülekezet akarunk lenni, ezt is sokszor elmondjuk, hogyha megkérdezik, hogy na és te hova jársz templomba? Ha, én Refiszes vagyok, akkor ez egy error, ez egy rossz válasz, ezt nem mond, mert a Refisz az nem egy gyülekezet, nem az a céljunk, hogy akkor itt egy héten egyszer találkozzunk, és akkor oké, nekünk az a célunk, hogy itt adjunk, kapjunk együtt valamit Istentől, amit aztán viszünk, és folyamatosan ott van velünk, és ezt másoknak is megmutatjuk, és nem csak a pólóhordással, amit egyre többeteken látok, és nagyon örülök neki, hanem az életünkkel, azzal, amit csinálunk ott a gyülekezetben, ahol vagyunk. És egy pár dolgot hadd mondjak, hogy ezt hogy lehet csinálni, hogyha te érzed azt, hogy a Refiszen adott neked Isten, és egyetértesz azzal, amit csinálunk, akkor miket lehet csinálni? Egyrésztről be lehet kapcsolódni szolgálatokba. Itt többször volt hangsúlyozva, hogy szolgálat, az, hogy itt lehetünk, az nagyon sok embernek az előkészítő munkáján, a csoportvezetők idején, a szolgálók felkészülésén, stb. Múlik. Hogyha érzel indítatást, hogy te is, amúgy én is lehet, hogy kipróbálnám a csoportvezetést, akkor ez tök jó, jelentkez, keresd meg valakit a Refisz vezetőségéből, beszélgessetek, és keresünk az ajándékodnak megfelelő szolgálatot. A másik, hogy a Refiszt lehet hívni, és ez egy tök fontos dolog, hogy nekünk vannak ősszel főleg, de tavasszal is ilyen regionális napjaink, hogy nem tudom, nálatok van-e ifi, vagy nincs, milyen az ifi, vagy úgy érzed, hogy hát kicsit vagyunk, meg néha nem olyan sokan, meg nem olyan izgalmas, hogy bármi lehet. Lehet olyat, hogy azt mondjuk, hogy figyeljetek, olyan jó volt ez a Refisz, tök jó lenne itt egy ilyen környékbeli ifi nap. Ilyen tök sok helyen van. Nem is feltétlen kell a Refisz hozzá, de lehet a Refisz is, hogy csináljunk már egy ilyet. Csináljunk, mit tudom én, két havonta egy találkozót, valamit. És akkor hazamész, beszélsz velünk, beszélsz az ottani lelkészel, ezt ne hagyd ki, tehát nem azért mondom, hogy ott szervezkedj és aknamunkát csinálj és szít közben a lelkész, hanem vele együtt mondd, hogy olyan jó volt ez a tábor, úgy szeretnénk, lehetne, hogy ide jövünk, meghívjuk az Ábelt, ő lejön kisbabával a karjában, ott dicsőít egy kicsit, és akkor történik valami, szóval hogy ilyet is lehet csinálni. És az utolsó, és erre maradt a legkevesebb időm, úgyhogy nagyon gyorsan mondom, adakozással is lehet a Refisznek szolgálni, és ezt hadd mondjam így, hogy mi egy csodát éltünk meg az idén, mert nem tudtunk kifizetni már szinte béreket. Tehát nagyon sok pályázat, amin korábban nyertünk, milliókat, az nem jött be, és nagyon sok más támogatás, most léptem túl az időt, ne haragudjatok, az nem jött be. És amikor így kétségbe estünk volna, akkor kaptunk egy ilyen kihívást, hogy gyűjtsünk össze havi 400 ezer forint rendszeres támogatást, és ezt kiegészíti még az egyházzsinati irodája ugyanennyivel. Havi 400 ezer forint. Azért az elég nagy összeg, nem? És mi is álltunk, hogy jó, hát akkor megpróbáljuk. És elkezdtünk irogatni, hírlevelekre hívni, megkeresni refiszeseket, volt refiszeseket, szülőket, hogy figyelj, havonta csak egy ezressel tudnád a Refiszt támogatni? És képzétek el, hogy annyian mondták, hogy tudnák, hogy ez a 400 ezer forint, ez néhány hónap múlva összejött. És ennek köszönhető az, hogy a Refisz az nem ment csődbe ebben az évben, hanem tudott tovább működni. Azt szeretnénk, hogyha ez a történet így tudna folytatódni, mert nem tudjuk most se, hogy idén mennyi pályázatot nyerünk, vagy mennyi támogatás jön az egyház, nem tudjuk. Azt tudjuk, hogyha ti ebbe beszálltok, és tényleg akár havi egy ezressel, vagy 500 forinttal, vagy 100-zal, vagy 10 000-rel, kinek milyen lehetőségei vannak, akkor ez a Refisznek sokat jelent, akkor abból tud gazdálkodni, élni, tervezni és dolgozni azon, hogy működjön, és hogy a programok is elérhető áron lehessenek. Vagy akár a szüleitekkel is lehet beszélni, nem tudom, nagyon meredeket mondok-e, de van olyan szülőd, aki nyitott. Ez így van azért, hogy úgy néha úgy adakozunk. Lehet azt, hogy nekik belefér az a havi 1-2000 forint, mondjuk egyszer nem esztek meg egy fagyit, és akkor cserébe azt a refisznek utaljátok. Hadd mondjam ezt is, tehát lehet szolgálni, jönni, lehet hívni a refiszt, lehet adakozni, mert mi így együtt vagyunk egy mozgalom, nem egy szervezet, meg egy gyülekezet a refisz, hanem mozgalom. Köszönöm.
Köszi Zoli, most pedig folytassuk dicsőítéssel.
Hagytad a menny dicsőségét, miattunk lettél emberré, ránk tékozoltad mindened, szegény lettél, hogy megmenthess. Ott hagytad a menny dicsőségét, miattunk lettél emberré, ránk tékozoltad mindened, szegény lettél, hogy megmenthess. Te adtad méltó nagy neve, szenvedhet. Üressé lettél miattunk, hogy mi teljességre juthassunk. Szerettél, mi mégis megöltünk, keresztfára szegeztünk, rád szállt minden gyalázat, hogy minket tisztára moshass. Feladtad méltó nagy neved, hogy a tiéd teszem. Miattunk, hogy mi teljességre juthassunk. Feladtad méltó nagy neved, hogy a tiéddel szenvedhess. Üressé lettél miattunk, teljességre juthassunk. Ezért mi áldunk, magaszt a ajkunk, felemelünk, szent királyunk. Ezért mi áldunk, magaszt a ajkunk, leborulunk, magasztal, magasztal, magasztal,
én benne. Hiszen hálát adsz még az Úrnak, mikor a gondjaid elfutnak. Miért aggódsz én lelkem? Miért aggódsz én benne? Bízza én lelkem, bízza
mindenek előtt hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Bízzál én lelkem. Erre kérünk Istenünk, hogy bíztasd meg a lelkünket. Bíztasd meg a lelkünket arra, hogy tudjunk odafigyelni a te szabadításodnak az erejére, ami meg akar minket tartani. Kérünk téged, hogy bíztasd meg a mi lelkünket, hogy meg is ragadjuk ezt a szabadítást. Ezért kérjük a te lelkedet, aki a legnagyobb bátorító és bíztató, aki nélkül nem lenne értelme itt lennünk. Így kérünk, hogy áld meg ezt az alkalmat. Amen. Az elején arra gondoltam, hogy kicsit összefoglalnám, hogy mi történt eddig az előző 3 napban, ugye a sorozatok mintájára. Hát annyi a különbség, hogy a sorozatokban ezt tovább tudott tekerni. Hát itt erre sajnos nem lesz lehetőség, kivéve ha a YouTube-on nézed, de ott se érdemes szerintem, mert lehet ez lesz a legjobb része. Ugye ezek még nem az én gondolataim. Úgyhogy most élvezétek még ki még ezt a kis részt. Hát alapvetően már a hamburger is megér egy misét, úgyhogy ezt a szlájdot még felhagyom egy ideig. Na de, pénteken, amikor megérkeztünk, arról volt szó, arról beszélt Tomi, hogy Isten minket tökéletes szabadságba, tökéletes teljességbe teremtett. Megajándékozott egy tökéletes szabadsággal. Itt olvashatjátok is itt a szlájdon, hogy azután megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten. Szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halain és az ég madarain, a szárazföldön mozgó minden élőlényen. Isten az embernek adta, hogy rendelkezzen vele, hogy örüljön neki, hogy éljen vele. Aztán azt is mondta neki, hogy fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Tehát Isten nem csak örömöt, nem csak ajándékot adott az embernek, hanem felelősséget is. De nem azt a fajta felelősséget, ami úgy megnyomorítja az embert, amitől úgy stresszelnie kéne, hanem azt a fajta felelősséget, ami méltóság, hogy ember, nézd meg, hogy minek teremtettelek, hogy bevonlak a munkámba, hogy mondjam, kollégává fogadlak. Mert az az igazi szabadság, amikor az embernek művelnie is kell valamit, amikor csinálhat valamit, amikor lehetősége van tenni. Igen, az ember mindent megkapott, ami egy teljes élethez kell. Kapott ajándékot, kapott eszközöket, kapott örömöt, kapott segítőtársat, és kapott feladatot és felelősséget. Kapott Istentől jövő méltóságot. És ezt az egészet rúgta fel a bűn, amit a bűnesetnek hívunk. És a bűnesetnek az a tragédiája, hogy elveszi az embertől ezt a teljes életet, amit megkapott. Tulajdonképpen egy csonkja maradt, és ezért raktam a háttérbe ezt a nyírő szentmártoni lombkorona sétányt, ami benne volt a hírekben, ahol mielőtt megépítették volna ezt a remek sétányt, kivágták előtte a fákat. Úgyhogy lehet a pusztában sétálni. De nézzünk szét magunkban meg a világban, hogy nem így működünk, nem így működik a bűn, hogy Isten ad egy teljességet, egy teljes örömöt, egy teljes gazdagságot, egy felelősséget, és az ember azt mondja, hogy hát ez nem kell, úgyhogy csinálok rosszabbat. Ugyanazt csinálom, csak rosszabbul. Hát ugye ez teljesen megéri általában. És tegnap ugye a Nikodémusok éjszakáján többször elhangzott a bűn kapcsán, hogy azt is mérlegelnie kell az embernek, hogy ezzel fájdalmat okoz Istennek. De az ember nem azért okoz fájdalmat Istennek, mert Isten ilyen haragtartó, vagy ilyen hisztis, hogy azt mondja, hogy hát az legyen már, amit én akarok, és toporzékol. Nem. Pontosan azért, mert ő tudja, hogy milyen teljességet tervezett az embernek, hogy milyen szabadságot adott. Ő tudja. És közben az ember ilyen lombkorona sétányokat csinál, fák nélkül. Ez fáj Istennek. Hogy te nem tudod azt a teljes életet élni, amit ő szeretne neked adni. És amiben te és én is szenvedünk. És Istennek valóban fáj látni ezt a torzót, ami marad az ember teljesen felszabadult életéből. És itt érkezünk meg a templomhoz, hogy mivel fáj ezt látnia, fáj ezt a csonkot látnia, ezért küldi el Jézust. Ezért jön el Jézus, hogy
ahogy elhangzott tegnap az evangelizáció, hogy az embert újra tágas térre állítsa. Hogy visszaadja neki azt a teljes életet, amit egyszer elveszített. Pontosan ezt jelenti Jézusnak a gyógyítása, amiről tegnap délelőtt szó volt. Pontosan ezt jelenti az Isten országába való belépés, amiről este volt szó. Hogy Isten Jézus által az embert visszaállítja erre az útra. Elindítja azon az úton, ami újra visszavezeti ahhoz a teljes szabadsághoz, amit eredetileg eltervezett. És ezzel zárta tegnap Gábor, hogy ez egy nagy kaland, hogy ebbe vágj bele, ebbe merj elindulni. Na hát ennyit az előzetesről, most kezdődik a sorozat. Most megnézzük azt, hogy oké, vágj bele a kalandba, de hogy nézzük meg azt, hogy mi történik ebben a nagy kalandban. Szóval, ha még nem vágtál bele, akkor a múlt után most egy jövőben nézés jön. Na, de térjünk vissza a lényegre, szóval nézzük meg, hogy mit jelent ez a nagy kaland. És most jön először az igeolvasás. Felolvasom Mózes második könyvének a 16. fejezetéből a első 3 verset. Azután útnak indultak Élimből. Megérkezett Izrael fiainak egész közössége a Szín pusztába, amely Élim és a Sínai között van a második hónap 15. napján, azután, hogy kijöttek Egyiptomból. És zúgolódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen a pusztában. Mert azt mondták neki Izrael fiai, pár csak meghaltunk volna az Úr kezétől Egyiptomban, amikor a húsos fazekak mellett ültünk, és jól lakásig ehettünk kenyeret. Hát azért hoztatok ki bennünket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész gyülekezetet éhhalára juttassátok? Azt kell tudni erről a történetről, hogy, és ki is derült belőle, hogy Izrael egy csodálatos szabadítást élt meg. Egy csodálatos szabadítás után van. Van egy nép, aminek az a sorsa, az akkori világ egyik legnagyobb megahatalmában, hogy rabszolgamunkát végezzen, hogy raktárvárosokat építsen, hogy piramisokat húzzon fel. Egy nép, amely arra van kényszerítve, hogy meg kell ölni az első szülöttjeit, szabályozzák a gyermekeik számát. Ez a nép megéli Istennek azt a szabadítását, hogy Isten a világ egyik legnagyobb hatalmának a kezéből kiemeli, hogy megnyitja előtte a vörös tengert, hogy megszabadítja, sőt, nem csak megszabadítja, hanem ígéretet ad neki. Ígéretet ad neki egy gazdag földre, egy tejjel és mézzel folyó földre, Kánaán földjére, egy olyan földre, amikor nem másnak kell dolgoznia, amikor nem másnak a gazdagodását kell gyarapítania, hanem a saját gazdagságára művelheti a földet, a saját jól lakására, a saját örömére, a saját teljességére. Ilyen ígéretet kaptak Istentől. Aztán mégis azt látjuk, hogy lázonganak. Aztán mégis azt látjuk, hogy elég bicskanyitogató stílusban beszélnek a vezetőikkel, és azon keresztül Istennel is. Hogy lehetnek ennyire hitetlenek egy ekkora élmény után, egy ekkora szabadítás élmény után? És kisebbként, vagy pár évvel ezelőtt is, amikor ez a történet elém jött, mindig egy kicsit így magamban lenéztem őket. Hát miért lehet ez, hogy te most komolyan? Ha nekem megnyitná valaki a vörös tengert, minden pusztán átszaladnék. De aztán mostanában kezdem őket megérteni. Gondoljunk bele. Ott van egy nép a gyermekeivel, asszonyokkal, öregekkel. És az ígéret földje az nem a szomszédban van. Vándorolnak a pusztában, nagy csomagokkal, sátrakkal, szekerekkel, és hát éhesek. Talán ebben mindenki bele tudja élni magát, hogy milyen, amikor éhes, vagy a barátai éhesek, vagy a barátnője, vagy a barátja. Hát nem akkor a legkedvesebb az ember. És igen, ahogy tegnap is elhangzott, Izrael népének is azzal indul ez a szabadítás, amikor kijönnek, hogy ez egy nagy kaland lesz, hogy megszabadultunk, hogy megvan ígérve a Kánaán földje, ami végre a miénk lesz. Aztán rájönnek egy kis idő múlva, hogy hát tényleg aztán nagy kaland éhen halni. Nem lehet, hogy jobb lett volna el sem indulni. És hát nyilván bennük is ott volt egy feszültség, hogy megélnek egy csodálatos szabadítást, amit az ember nem tud eltagadni, ami egy nagy élmény, egy nagy öröm, egy hatalmas felszabadulás, de most ott vannak, hogy éheznek, és nem tudják, hogy mit csináljanak, nem tudják, hogy merre mennek, még nincs otthonuk, akkor visszanéznek, és azt gondolják, hogy lehet, hogy jobb volt, amikor még ott voltunk Egyiptomban. Lehet, hogy jobb volt, amikor még nem tudtunk erről a szabadításról. És ne tartsuk magunktól távol ezt a történetet, mert azt gondolom, hogy mi is megélhetünk hasonlót. Talán sokan vannak itt, akiknek már van ilyen szabadulás élménye. Akik megélték azt, hogy mit jelent Krisztus szabadítása, hogy milyen erő van benne, hogy mennyire megváltoztatja az ember életét. És ez egy olyan élmény, amit az ember nem tud eltakadni magától. Ez nagyon is valóságos. De tudjuk mi is azt érezni, hogy amikor rálépünk erre az útra, amit Gábor mondott, belépünk a nagy kalandba, akkor amikor elindulunk, hirtelen egy idő után, mintha elfogyna körülöttünk a levegő. Mintha Isten minket is éhhalára vezetne, képletesen vagy nem képletesen. És akkor bennünk is, benned is felmerülhet az a kérdés, hogy nem volt jobb, amikor még nem ismertem ezt a szabadítást? Nem volt jobb, amikor még nem léptem rá erre a szabadításra? Mert nagyon jó volt régen megélni azt a szabadítást, de ér az még valamit? Érez még nekem valamit? És ebben a feszültségben tudunk benne lenni sokszor, hogy megéltünk egy szabadítást, de most azt érezzük, hogy Isten nincs velünk, és a semmi bevezet. Nagy feszültség ez, hogy megtapasztaltuk egyszer Isten szabadulását, de most már nincs ott. De nézzük meg, hogy miből fakad ez a feszültség. Nézzük meg, hogy miből fakad ez a feszültség. Itt ezen a képen egyébként én vagyok. Még egy szebb időszakomban, amikor még teljes életet éltem. Poénosnak tűnik, de van komolyabb oka is, hogy miért tettem ezt igen ide. De térjünk vissza oda, hogy miből fakad ez a feszültség. Egészen egyszerűen a szabadság jellegéből adódik, és ezt a mondatot, ami itt van, ezt jól jegyezzük meg, ezt vegyük figyelembe, mert ez nagyon fontos most. Ez a mondat így szól, és ezt Viske Andrástól tanultam. A fogságban az ember élete garantált. A szabadságban az életünk pedig teljes. De ez a teljesség, meg ez a fajta garancia nem állnak párban sohasem. Nézzük meg, hogy miért igaz ez a mondat ebben a történetben. Ez a nép a fogságban kapott enni. Igaz, hogy csak annyit, hogy holnap is tudjon dolgozni. Igaz, hogy kínozták őket. Igaz, hogy nem tart sehova az életük. Igaz, hogy német gyermeküket se tartatják életben, de kapnak enni. Egyiptom garantálja, hogy ne halljanak éhen. Aztán, amikor Isten megszabadítja őket, hirtelen szabadok lesznek. Nem kell dolgozniuk, nem kell más helyet dolgozniuk, nem kell más javára dolgozniuk, nem kell más érdekeiért eltiporni a saját egészségüket a munkában. Most úton vannak a megígért földre, de nincs étel. Meleg van, és nem tudják, hogy mikor érnek oda, és merre mennek. Hirtelen eltűnik a biztonság. És erről szól ez a mondat, és nagyon találó, hogy Isten a szabadság felé visz, de a szabadságban az az ijesztő, hogy az ember kvázi a semmibe ugrik, vagy úgy érzi, hogy a semmibe ugrik. Mert azt értjük, hogy Isten a teljes élet felé visz, és ez a célja, és oda akar visszavinni, és ez volt az evangélium. De amíg odaér az ember, addig mi van? És jól figyeljük meg ezt a sémát, amit az előbb mondtam, hogy a fogságban garantált az élet. Ott kapnak enni. A pusztában nem. Figyeljük meg, hogy ez a séma mennyire jól illik minden fajta emberi megkötözöttségre. Mert az ember megkötözöttségeire is igaz ez, hogy enni adnak az embernek. Az ember megkötözöttsége is igaz ez, hogy az embernek valós vágyait elégítik meg. Az éhség az nem mondható azt, hogy ez nem egy jogos igény, hogy szeretnének enni. Nem lehet azt mondani, hogy ez nem egy jogos igény, hogy nem szeretnének éhen halni. És vizsgáljuk meg a mi saját bűneinket és megkötözöttségeinket, hogy ezek a sémák ugyanott vannak. És most két példát hoztam ide, de ez könnyen lehet, hogy nem lesz igaz rád, de a sémát azt figyeld meg, mert az nagyon igaz mindenfajta megkötözöttségre. Az egyik ilyen téma, amit hoztam, vagy példa, az a pornófüggőség. És olyan szempontból, ami el is hangzott tegnap este is a Nikodémus a éjszakáján, hogy a pornóval nagyon gyakran az intimitás utáni vágyunkat próbáljuk betölteni. Ez egy rossz igény, vagy rossz vágy? Határozottan nem. Határozottan Isten is azt ígéri, hogy adok neked hozzád illő társat. De amíg nem látom a társamat, nem látom, hogy kivel tudom ezt az intimitást megélni lelkileg és testileg, addig a pornóval tartom el magam és ezeket az igényeimet. És ezért nehezek ezek a megkötözöttségek, és ezért gonoszak, mert nehéz belőle kiugorni, mert táplál, mert valamennyire megelégíti a vágyaimat. Igaz, hogy csonka módon, igaz, hogy olyan módon, mint a fák nélküli ronkorona sétány, de mégis ad enni. És nagyon nehéz ebből kiugrani, amíg nem látom azt, akit Isten elkészített nekem. Amíg nem látom Isten ígéretét. Vagy másik példa. Az online játékok, gépes játékoknak a függősége. Nagyon sokszor ott lehet mögötte a közösséghez tartozás igénye, hogy szeretnék valakivel közösen játszani, közösen együttműködni, barátokat szerezni. De amikor lehetséges, hogy én bátortalan vagyok, és nem érzem magam elég közösségi embernek, vagy olyannak, akiknek problémái vannak a kapcsolódással, és nem tudok beilleszkedni egy közösségben sem, akkor a gépes játék egy jó megoldás. Mert ott nem kell látnom a másikat, nem kell élőben beszélnem vele, csak írok neki, csak a játék közben beszélünk, és olyan, mintha közösségi életet élnék. De persze érezzük, hogy ez se teljes, ez is egy torzó. Ez se, amit Isten szeretne, hogy teljes életünk legyen, hogy rendben legyen a párkapcsolatod, rendben legyen a szexualitás, hogy az intimitást azt megélhess teljességben. És érezzük ennek a nehézségét, hogy bár látjuk, hogy ezek rossz, látjuk, hogy ezek bűnök és hogy torzók, de nehéz kiugrani belőle, mert a bizonytalanban megyünk, mint a nép a pusztában. Ez a nagy kaland, ez a szabadság, hogy oké, teljes életet ad, de bizonytalanság. Az ember lába alól kihúzódik a talaj. Ez a nagy feszültség annak, amikor az ember már elindul a keresztény életben, vagy amikor még szeretne elindulni, és bizonytalan. És ez nehéz kérdés, ezt meg kell harcolni. De most figyeljük tovább a igét. Ezt nem raktam rá a szlájdra, úgyhogy léci, ha lehet, vetítsétek ki. Ez ugyanabból a fejezetből, a Mózes második könyvéből, a 16. fejezetből, a 4-től 15-ig tartó versekig. Szóval a 4-től 15-ig tartó versekig. Ezt mondja Isten ebben a elég bizonytalan helyzetben. Az Úr azonban így szólt Mózeshez, majd én hullatok nektek kenyeret az égből. Menjen ki a nép, és szedjen naponként egy napra valót. Ezzel teszem próbára, hogy az én törvényem szerint jár-e vagy sem. Amikor a 6. napon elkészítik azt, amit bevisznek, az kétszer annyi lesz, mint amennyit napról napra szednek. Mózes és Áron ekkor azt mondta Izrael fiainak, ma este megtudjátok, hogy az Úr hozott ki benneteket Egyiptom országából. Reggel pedig meglátjátok az Úr dicsőségét, mert meghallotta, hogy zúgolódtok az Úr ellen. Ugyan mik vagyunk mi, hogy ellenünk zúgolódtok? Mózes pedig ezt mondta, add majd az Úr ennetek húst, reggel pedig kenyeret jól lakásig. Mert meghallotta az Úr zúgolódásotokat, ahogy ellene zúgolódtatok. Mert mi vagyunk mi. Nem ellenünk zúgolódtatok, hanem az Úr ellen. Áronnak pedig azt mondta Mózes, mondd meg Izrael fiai egész közösségének, járuljatok az Úr elé, mert meghallotta az zúgolódásotokat. Amikor aztán Áron Izrael egész közösségehez beszélt, és a puszta felé fordultak, az Úr dicsősége megjelent a felhőben. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Meghallottam Izrael fiainak az zúgolódását, ezért így szólt hozzájuk. Estére húst tesztek, reggel pedig kenyérrel laktok jól, és akkor megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek. Így történt, hogy még azon az estén fürjek szálltak oda, és ellepték a tábort. Reggelre pedig harmat borította a földet a tábor körül. Amikor felszikkadta lehullott harmat, apró szemcsék borították a pusztát, mintha apró dara lett volna a földön. Amikor meglátták ezt Izrael fiai, azt kérdezték egymástól, mi ez? Nem tudták ugyanis, hogy mi az. De Mózes megmondta nekik, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Ebben a történetben mit láthatunk? Ott volt a dolog, hogy a szabadság az a bizonytalanságba visz, bár a teljes élet felé, de mintha kihúzták volna a lábuk alól a talajt, a biztonságot. Azt láthatjuk, hogy a alapdefiníciónk ellenére, hogy a fogságban az ember élete garantált, a szabadságban pedig teljes, de ezek nem járnak párban. Isten mégis úgy kínálja a szabadságot, hogy az életünket és a biztonságukat is garantálja. Ezért írtam ide Ábel és Anna példáját, mert pont ugyanerről tettek bizonyságot tegnap délután. Hogy amikor már kétségbe estek volna, hogy nem lesz hol lakniuk, akkor lett. És lett hova belemenniük a házasságba. Lett hova menniük teljes életet élni. Mert valóban ijesztő lehet Isten mellett dönteni. Valóban ijesztő, és valóban nehéz lehet kilépni azokból a bűnökből, torzókból, amik egyébként táplálnak minket, amik segítenek túlélni. De ez kell a teljes élethez, mert Isten nem azt mondja, hogy a bizonytalan abba ugorj bele, hanem hogy hozzáugorj. És a körülmények lehet bizonytalanok, de ő maga nem. És amikor a nép kenyeret meg ételt vár, ő azt mondja, hogy kenyér nincs, de adok nektek mannát, mert én táplállak titeket, mert én nem hagylak elveszni, nem hagyom azt, hogy fölöslegesen szabaduljatok meg. Most tehát eljutottunk ahhoz, hogy igen, Isten a szabadságban is ott van, és biztonságot ad. De ha már belevágtunk ebbe a kalandba, és igen, megértettük azt is, hogy ez bizonytalan, de Isten ebben is meg tud tartani, akkor mi tehát a mi munkánk ebben a szabadságban, ebben a felszabadulásban? És ezért hoztam ide a tékozló fiúnak a történetét, pontosabban az idősebbik fiújét. Gyorsan fel is olvasom. Az idősebb fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet közeledett a házhoz, hallotta a zenét és a táncot. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történt. A szolga így felelt. A testvéred jött meg, és apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben visszakapta őt. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De az apja kijött, és kérlelte őt. Ő azonban ezt mondta az apjának. Látod, hány esztendeje szolgálok neked? Soha nem szegtem meg parancsodat, de te sohasem adtál még egy kecskegidát sem, hogy mulathassak a barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a te fiad, aki parázna nőkkel tékozolt el a vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút? Ő azonban ezt mondta neki. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vígadnod és örülnöd kellene, hogy ez a te testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtalálhatott. Amiért ezt felolvastam, mert azért van, mert azt látjuk, hogy ez az idősebb fiú, aki nem hagyta el az apját, az bizony dolgozik a mezőn. És ez az Istentől kapott szabadságban így van, hogy Istentől kapott szabadságban bizony melózni kell. Istennek kell szolgálni. De nem olyan módon, mint Egyiptomban. Nem olyan módon, hogy csak Isten javára, és akkor nekem nem marad semmi. Nem szolgaként, hanem gyermekként. Mert Isten nem kiszolgálni akar, hanem azt szeretné, hogy te növekedj benne, hogy visszatérj ahhoz az eredeti feladathoz, amiről szó volt, hogy műveld és őrizd, hogy gondozd, ki akar teljesíteni. És bizony ezért itt a földön néha keményen dolgozni kell. Keményen engedelmeskedni kell. De mit látunk, mit mond neki a végén, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Tehát az Istentől kapott szabadság, és az Istennek végzett munka, az Isten követése, az Istennek való engedelmesség azért fantasztikus, mert ez nem szolgaság, hanem fiúság. Mert azt jelenti, hogy Isten mindig veled van. És nem csak, hogy mindig veled van, hanem az ő minden gazdagsága a tiéd. Pont, mint a teremtésben. Ide vezet Isten ígérete. És ezt most is kínálja. És a kérdés már csak az, mint ennek az idősebb fiúnak, hogy te vajon bemész ebbe a szabadságba? Vagy bennmaradsz ebbe a házba, és nem akarsz kimenni? Mert igen, ez a fajta szabadság, és az Istennek való engedelmesség bizonytalannak tűnik. De azt látjuk, hogy Isten van mögötte, aki azt mondja, hogy mindig veled vagyok, és minden gazdagságom a tiéd lesz. Most imádkozzunk ezért. Urunk, olyan jó, hogy te behívsz. hogy te hívsz, hogy kövessünk, hogy menjünk oda, ahol te mutatod az utat. Hogy menjünk oda is, amit mi nem látunk előre. Uram, te tudod, hogy ez mennyire nehéz. Így kérünk, hogy vezess minket. Hogy húzz magad után minket. Mert tudunk, csak ebben a teljességben van értelme létezünk. Amen. Most pedig ismét éneklés következik.
10 perc szünet, ebben most szabadságotok van, hogy mit csináltok, és aztán pedig csoportbeszélgetés lesz, szóval 40-kor a csoportban találkozunk.